Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Márkus Tamás református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
A hit hallásból van, és én szerintem belső látásból is, de mi vakok vagyunk, és ehhez kapcsolódik valami nagyon szép történet.
Ez a kedvenc igém, vagy perikópám, János 9-ben a vakon született meggyógyítása. Én mindig elérzékenyülök, pedig egy elég intellektuális ember vagyok, sokszor mondják, hogy hideg, de valamikor ezt a történetet elolvasom, mindig szinte megkönnyezem. Ugye itt egy embert látunk, aki születése óta vak ember, és Jézus saratken a szemébe, azt mondja neki, hogy menjen be a Siloámba, mosakodjon meg, ő elmegy, megmosakszik, és lát. Cefirellinek van egy filmje, a Názáreti Jézus, szerintem abban ez olyan csodálatosan, tehát mindenki, aki ezt a történetet olvassa, az nézze meg a filmben is, mert elképesztő jelenet, és ugye elkezdik ezt a vakembert faggatni, és itt jelentkezik a vallásos embereknek a rideg vaksága, szellemi vaksága, hogy elkezdik ezt a vakembert faggatni. Ráadásul itt egy messiási csodáról van szó, ugye, mert vakon született soha nem gyógyult meg. Tehát nem egy látássérült ember gyógyít meg Jézus, hanem egy vakon született ember, tehát gondoljunk ebbe bele. És elkezdik faggatni, és elkezdik neki Jézus szídni. És hogy ő nem Mózes, és egyébként is ki ez az ember, és hogy mondhatja, hogy meggyógyult. És itt megjelenik a vakember részéről, hát a egykor vak, tehát született vak, de most már meggyógyult ember részéről egy ilyen enyhe, most így mondom, hogy pimasság, de jó értelemben is idézőjelben, ahogy visszaszól a farizeusoknak. Mert ugye azt mondja nekik, miután újra és újra faggatják, és már a szüleit is oda hívják, és már kétszer elmondta a történetet, de még mindig faggatják. Azt mondja, hogy ti is a tanítványai akartok lenni? Vagy minek kérdezősködtek? És teljesen kiakadnak a farizeusok, és annyira tetszik, hogy ez az ember nagyon meg se tudja indokolni, hogy mi történt. Csak egyszer látja, hogy változás történt az életében. Nem magyarázkodik, nem kutakodik, hanem egyszerűen azt mondja, hogy én vak voltam, de most már látok. És szerintem ugyanezt történik minden emberrel szellemi értelemben, amikor megtér, hogy képtelen minden egyes momentumot a helyére rakni a puzzle-ben. Nem tud mindent fizikailag vagy tudományosan bizonyítani, de mégis az a tapasztalat, ami megtörténik vele, az egy tény. És amikor kiáll valaki és megtér, az csodálatos, és azt mondja, mert tényleg minden megtérésnek ez a veleje, nem tudom pontosan, hogy történt, nem tudom, hogy pontosan mi ez az egész, de egyet tudok, vak voltam, és most már látok. Tehát nekem ez az egész kegyességemre hatással van. Elképesztő történet.
Így van, és van egy másik történet, amikor azt kérdezik, hogy Jézustól, hogy ki vétkezett ez az ember, a szülei, vagy ki vétkezett, hogy ez történt vele, és Jézus azt mondja, hogy senki, hanem azért, hogy az Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen, és ez minden történetre igaz.
Igen. Igen, ugye az ember rögtön visszavezetné a betegségeknél, vagy különböző tragédiáknál, vagy különböző nehézségeknél, ez is jellemző a kegyességünkre sokszor, hogy vajon Isten ezt miért és miért tette. És nem ismerjük föl, hogy sokszor a nehéz helyzet pont egy lehetőség arra, hogy megtapasztaljuk Istennek a közelségét.
És ezt nagyon kevesen tudják megtenni, hogy ebben a nehéz helyzetben az Úristenre bízzák magukat, és a döntést, és a megoldást, mert van megoldás mindig.
Tehát az az érdekes, hogy ugye sokszor nem használjuk ki ezekben a tényleg nehéz helyzetekben, mert nem szabad ezeket bagatelizálni, ezekben a tényleg nehéz helyzetekben a lehetőséget arra, hogy mit jelent megtapasztalni Istent. De hát itt megint egy nehéz helyzetben vagyunk, különösen az én generációm, amelyik ugyan sok lelki sérülést szenved el, de olyan külső hányattatásokat nem nagyon, mint a korábbi generációk. Tehát gondoljunk itt az első világháborúra, a második világháborúra, nincs étel, bombáznak, évek telnek el, a családoknak meghalnak a rokonai, feleségeknek a férjek, férjeknek a feleségek, elhurcolnak embereket, félcsaládokat kiirtanak, tehát olyan, és eddig a történelemben azért ezt látjuk, hogy mindig voltak ilyen vérzivataros időszakok, tehát valahogy az emberek jobban megszokták a szenvedést, mert jobban a jelenlétükben volt a szenvedés. És valahogy, bár mondom, hömpölyög a bűn, és rengeteg következménye van az emberek egyéni életében, de az ilyenfajta kínlódást, szenvedést, fizikai hányattatást itt Európában egy ilyen jóléti társadalomban én úgy érzem kevésbé élünk át, és el is szokunk tőle. Most ezért van az, hogy a kegyességünkben ugye rögtön Istenben kezdünk el kételkedni, ha egy hétig nem tudok talpra állni. Vagy otthagy a szerelmem. Vagy meghal valaki. Úgy érzem, hogy egy picit elkényelmesedtünk a kegyességünkben is. Túl gyors és túl hamar jövő megoldásokat keresünk. És pont emiatt szalasztunk el bizonyos, hogy mondjam, lehetőségeket, amikor egy hosszú, megterhelő, nehéz időszakban megtudhatnánk, hogy mit jelent Isten közelsége. És pont ilyenkor mit jelent Isten közelsége.
Isten a szenvedéseken keresztül közelíti magához a szenvedőt. Ezt már nagyon sokan elmondták.
Igen. Meg még azt is hozzátenném, ugye, hogy nagyon sokszor egy mai embert, aki csak megy a feje után, sokszor pont egy ilyen nehéz időszak gondolkodtat el. Tehát érdekes, hogy a hívők, akik Krisztussal vannak, azokat a szenvedés sokszor elbizonytalanítja, de az abszolút szekuláris emberek meg ugye egy nagyon nehéz helyzetbe jutva, akár egy betegséget megtapasztalva, azért ők is hajlamosak arra, úgyhogy azelőtt az egész életükben nem szóltak Istenhez, hogy az égre föltekintsenek, és azt mondják, hogy de miért? Még ha nem is mondják, hogy Isten, de valami magasabb szellemi létezőhöz beszélnek. Tehát valóban én is úgy látom, hogy bár a szenvedést nem kell úgy dicsőíteni, hogy az önmagában jó volna, mégiscsak a bűnös világnak ugye a része, és a bűn következménye, de mégis eszközként jóra használja. És ezt a, most így mondom, zicsert, ezt nem jó elszalasztani.
Az elkövetkező időben készülünk a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvéti feltámadásra. Hamvazó szerdával kezdődik, és nagypénteki szigorú böjtöt ír még elő a katolikus egyház. Régen ezt sokkal szigorúbban vették, testi vágyaknak a visszaszorítását, a mértékletességet és imádkozást írtak elő. A protestáns egyház egy kicsit másképp látja ezt, mert inkább a lelki elcsendesülésre, az elmélyülésre helyezi a hangsúlyt.
Én ezt a katolikus gyakorlatot én nem tartom rossznak. Nyilván az a fontos, hogy ugye ne csak a külsőség legyen meg mindenféle belső lelki tartalom nélkül. De önmagában a gyakorlat az nem rossz, ha társul hozzá ez a meggyőződés. Én is ezt látom egyébként, hogy a protestáns egyházak is egy picit negatívabban fogalmaznék. Sokszor ezen úgy túllendülnek. Tehát leöntjük valami egyszerű magyarázattal, hogy milyenkor az elcsendesedésre figyelünk, aztán, hogy vagy elcsendesednek az emberek, vagy nem, azt meg senki nem tudja. Sokszor ilyen, hogy mondjam, allegorizáljuk ezt a böjtöt, például úgy, hogy Facebook böjtöt tartunk, meg kávéböjtöt, meg nem tudom micsodát, meg nem eszem meg szerdánként a krémes, amit egyébként mindig megennék. Szerintem azért ennél a böjt a reformáció korában azért, és a protestáns egyházakban is utána azért ennél jóval több volt. Tehát Calvin például az institúcióban, ugye a Tanítás a keresztény vallása című főműve, abban azért ő a böjtről konkrétan is beszél. Tehát nem a böjt szigorúan véve nem veszünk magunkhoz ételt. És ennek mai napig van jelentősége, és sokkal több ez, mint a Facebook böjt, vagy én nem tudom micsoda. Az egyszerű mértékletesség. Azt inkább hívjuk mértékletességnek, és tényleg a mértékletesség a böjtnek a lelki formája, tehát rendkívül fontos, legyünk legalább most mértékletesek. De mégis azt gondoljunk bele, hogy a fizikai ételt megvonjuk magunktól, és megint nem önmagában, mert annak semmi értelme, az koplalás, vagy fogyókúra, vagy én nem tudom micsoda. Tehát annak önmagában lelki tartom nélkül maximum ilyen egészségügyi céljai lehetnek. De az, hogy megvonom magamtól az ételt, ezzel az aktussal azt fejezem ki, hogy a létfenntartásomhoz legalapvetőbb elemet is félreteszem, hogy az Istenre figyeljek. És ugye jön az éjség, és az éjségben rendkívül sok kísértés jön. Hát tudjuk azt, legalábbis férfiaknál ez, de talán a hölgyeknél is ez egyértelmű, hogyha ilyesek vagyunk, mennyivel feszültebbek vagyunk, mennyire idegesek vagyunk, szerintem pattanásig feszülünk sokszor, nem enni egy fél napig, hát az ilyen vitahelyzet indukáló dolog. Na és ilyenkor, amikor a legalapvetőbb táplálékot vonjuk meg magunktól, ilyenkor Istenre figyelni, hát ebben megint csak hatalmas lehetőségek rejlenek, és olyan, mintha spirituális energiáinkat felszabadítanánk, és teljesen Istenre figyelnénk. Tehát református értelemben a böjt az azt jelenti, hogy megvonok magamtól valamit, de a másik kezemmel rögtön, amit megvonok, azokat az energiákat Istenre irányítom. Nagyon fontosnak tartom.
Én is így gondolom, hogy a lemondást mindig felajánljuk az Úristennek. Ön most Örmezei gyülekezetnél szolgál. Van önálló templomuk már?
Ez egy missziói gyülekezet. Képzeljünk egy lakótelepet, most nagyon jó, a 4-es metrót odáig kiépítették, tehát a 4-es metrótól egy perc kb. És ugye a lakótelepek közepén mindig voltak ilyen szociál lapos épületek, ahol volt a manikűrös, meg a posta, és sorolhatnám, és annak megkaptuk az egyik szárnyát, és akkor mondjuk 50-en beférnek. Tehát van egy saját ingatlanunk, 50 ember elfér, és ott tartjuk az Isten tisztelete alkalmainkat. Nagyon örülök neki, hogy legalább van egy hely, jól összejött.
Igen. Mekkora a gyülekezet?
A gyülekezet nem nagy, ezért missziói státuszban van, vagy még talán missziói státuszban sincs. Van egy nagyon elkötelezett, alapvetően erdélyi származású magból álló mag, akik ugye ide költöztek a 90-es években, vagy később, és hát szívüket, lelküket beleteszik. Olyan elkötelezett magyar emberek, hogy Istennek hála ezért. De hát nyilván ők fogynak, és kevesen vannak, tehát 10 embernél többre ne gondoljunk, illetve ugye most, ahogy én oda kerültem, elkezdtem hívogatni fiatalabbakat. Tehát most két korosztály van, egy ilyen egyetemista korosztály, és van az idősebbek korosztály, de jól együtt tudunk dolgozni és munkálkodni.
Ima közösséget szerveztek már? Az imádság erejére is utalok itt ezzel.
Ilyen is van, meg ugye vannak hétközi alkalmaink, és hát természetesen nekünk van egy alkalmunk, ami szerintem egy bizonyos értelemben egyedülálló, hogy mi a szolgálati ajándékokért szoktunk a fiatalokkal különösen imádkozni. Mondhatnám úgy is, hogy kegyelmi ajándékokért. Azért ugye Pál apostol erről elég sokat ír a korintusi levélben, és azért ez nem nagyon szokott úgy előkerülni konkrétan tematizálva az ige hirdetésekben, vagy egy gyülekezet kegyességi életében. Na mi direkt azért jövünk össze egy heti bibliaórán, hogy konkrétan ezekért a szolgálati ajándékokért imádkozunk. Ezek között vannak ugye ilyen csodásabbak, vannak elvileg nem olyan csodásnak tekinthetők, de mégis hihetetlenül csodás módon munkálkodik általuk az Úr.
Kedves Tamás, köszönöm szépen ezeket az értékes és tartalmas gondolatokat, és azt kívánom, kívánhatom talán, hogy a gyülekezet életében az Isten áldásával, adakozó testvérek segítségével, talán állami segítséggel is, pályázat segítséggel épüljön a közösségnek templom.
Nagyon szépen köszönöm.
Márkus Tamás református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett.